ugyanúgy, ahogy minden más létesítmény elindításánál, működtetésénél nagyon fontosak a környezetegészség kérdések, ugyanúgy fokozottan érvényes ez az atomerőművek esetében. Nagyon szigorú szabályoknak kell megfeleljenek ezek a létesítmények ahhoz, hogy működhessenek. Azok a balesetek, amelyek korábban előfordultak, közülük ugye a legnagyobb a Csernobil esete, a csernobili katasztrófa, illetve ugyanebben a sorban ugye említhetnénk Fukushimát vagy más eseteket. Tehát a balesetek azok mindig a tervezés, működtetés, tehát maga a zavar okozta, tehát nem pedig az, hogy nap mint nap békésen működik és termeli az energiát. Egy jól működő atomreaktor, tegyük fel, hogyha Paksra gondolunk, akkor ott normál működési körülmények között teljesen biztonságban van az ott lévő környezet. A kockázat, hogy mekkora, ez egy másik terület. Amiről viszont konkrétan tudnék beszélni, az például arra mutat, hogy igen, mai napig is kimutathatóak, akár itt a környékünkben is a Csernobilt követő atomszennyeződésnek a nyomai.
37 évvel ezelőtt gyakorlatilag egész Európa előtt napokig titokban volt tartva az, hogy mi történt Csernobilban. A mai világban milyen sugárzásoknak vagyunk kitéve, és melyek azok, amelyektől tartanunk kell?
Ha konkrétan a Csernobilra gondolunk, akkor például vannak nekünk saját méréseink olyan irányban, hogy fakérekből vagy talajmintákból mai napig kimutathatóak olyan radioaktív szennyező anyagok, amelyek hosszabb felezési idő miatt mai napig itt vannak a környezetünkben. Például a 137-es cézium-izotopra végeztünk ilyen méréseket talajprofilból, vagy akár fakéreg mintákból, és mivel ennek a radioaktív elemnek, mivel hosszú a felezési ideje, közel fele mai napig megvan a környezetben a radioaktív céziumnak, a 137-es céziumizotopnak, és ilyen formában talajmintákból vagy fakéreg mintákból ez kimutatható. És ez már nem jelent veszélyt az egészségünkre, inkább mint tudományos érdekesség, vagy egyfajta bioindikátor szerepel a környezetünkben. Hogyha most a mindennapi sugárbiztonsági kérdéseinkre utalunk, akkor azt kell tudni, hogy egy átlagos mai ember a sugárterhelésének legalább 50%-át, de életmódjának függvényében akár 80-90%-át a radonnak tulajdonítható. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos mai ember az idejének 90%-át vagy annál többet beltérben tölt. Ez a radioaktív gáz, a radon felhalmozódik a belterekben, és bizonyos határérték felett rákkeltő. Ezért lenne fontos, hogy leméressük az épületeinket, és hogyha szükséges, akkor megtegyük a megfelelő óvintézkedéseket a radongáz szintnek a csökkentésére.
Hogyan alakul ki ez a fajta gáz?
A radongáz az mindenhol jelen van a környezetünkben. Mondjuk egy beltér esetében jöhet a talajból, de jöhet az építőanyagokból, vízből, gázból, bekerül a beltérbe. Ezek ugye leszigetelt belterek a mai modern követelményeknek megfelelően, és a benti légtérben feldúsul. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez egy civilizációs mellékhatás, hiszen egyrészt sok időt töltünk a beltérben, másrészt ez a beltér le van szigetelve, és hát fontos tényező az is, hogy soha nem volt erre precedens az emberi evolúció során, tehát nem alakult ki nekünk egy olyan érzékszervünk, hogy észrevennénk, hogy mikor emelkedik olyan szintre a radongáz a beltéri levegőben, hogy az már káros lenne az egészségünkre. Tehát csak műszerek segítségével tudjuk ezt a gázt kimutatni, és nagyon fontos lenne kimutatni, hiszen nem dohányzó körében első számú oka a tüdőráknak, a dohányzóknál rögtön a cigaretta után a második.
Ennek tudatában, hogy lehet ezt mérsékelni, ezt a típusú gázt a környezetünkben?
Legjobb lenne leméretni, és a helyzet tudatában azt mondani, hogy biztonságos környezetben van az otthonunk, a munkahelyünk, iskola, óvoda, egyebek, vagy pedig pedig, hogyha küszöbérték közeliek az értékek, akkor szellőztetés optimalizálással megoldható a helyzet. Hogyha magas a radon szinte egy bizonyos épületben, akkor egy további elemzésre van szükség, hogy mi miatt magas, illetve hogyan lehet beavatkozni. Addig is, amíg nincs ellenérve, ajánlott az, hogy megfelelően szellőztessünk, illetve, hogy minél több időt töltsünk a szabad levegőn.